Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Jó napot kívánok! Észak-Afrika és a földközi-tengeri régió gazdasági szempontból egyre fontosabb az Európai Unió és Magyarország számára. Tulajdonképpen ezért jött létre 2008-ban az Unió a mediterrán térségért elnevezésű 43 országot tömörítő szervezet, amelynek megalakulásakor elsősorban a biztonsági kérdéseket emelték ki az alapítók, de azóta is komoly gazdaságfejlesztési, tudományos, környezetvédelmi és logisztikai együttműködés van a tagországok között. Néhány hete Barcelonában az Unió a mediterrán térségért elnevezésű szervezet székhelyén járt a külügyminisztérium, a Magyar Kereskedelmi Kamara és az Exim Bank közös delegációja azzal a céllal, hogy feltérképezze a nemzetközi együttműködésben rejlő magyar lehetőségeket és megismerje a spanyol cégek együttműködési hajlandóságát és gyakorlatát. A mai műsorban vendégem lesz a delegáció két tagja, és arról beszélgetünk majd, hogy vannak-e és milyen lehetőségei vannak a magyar vállalkozásoknak az észak-afrikai térségben, illetve, hogy egyáltalán van-e mit felajánlanunk egy közös projekthez. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És vendégem a stúdióban Nagy Antal, a debreceni Diszpomedikor elnök vezérigazgató és egyébként a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara arab tagozatának alelnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És Hegyi Gábor, az Exim Bank MEHIB vezérigazgató helyettese. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És ugye itt, ahogy már a korábbiakban hallhatták a hallgatók, nemrég járt Spanyolországban egy delegáció, amelyben ugye a MEHIB, Exim Bank, illetve az MKIK is képviseltette magát. És hát azért izgalmas ez a történet, és majd azt hiszem, hogy erről lesz érdemes beszélni, hogy egy ilyen spanyol együttműködéssel hogyan lehet konkrétan elindulni a Maghreb térség felé, majd később Afrika mélységei felé. Ez a mostani látogatás alkalmas volt arra, hogy megágyazzon a magyar vállalkozásoknak az együttműködéshez?
Igen, mindenképpen azt kell mondjam, hogy alkalmas volt, de természetesen látogatás sorozatról kell beszélnünk akkor, hogyha igazi eredményt szeretnénk elérni, tehát még jó sokszor kell Madridba és Barcelonába kimenni ahhoz, hogy igazi eredményekről tudjunk beszámolni. Az nyilvánvaló, hogy a spanyoloknak több száz éves tapasztalata van az arab emberekkel való együttműködés, közös munkálkodás területén, és az alapötlet tulajdonképpen az volt, hogy tanuljunk a spanyoloktól.
És egyébként a spanyolok ezt mennyire fogadják szívesen, vagy inkább másképp tenném fel a kérdést, ugye ma, amikor a válság miatt mindenki minden fillérért megküzd, és minden piacért külön megküzd, és valakinek van egy ekkora helyzeti előnye, az méltán érezheti magát kicsit egyenlőbbek, akár egy ilyen szervezetben, akár mondjuk, ha oda megyünk mi magyarok egy együttműködési szándékkal.
Az elhelyezkedés miatt nyilvánvalóan a spanyoloknak van némi helyzeti előnyük, hiszen Barcelona központjában egy csodálatos kastélyban van ez a Unió a mediterrán térségért központ, tehát ez óriási lehetőséget és előnyt ad nyilván, de szervezeti szinten a működés tekintetében a spanyoloknak nincs regisztrált vagy írott előnye. A gyakorlatban természetesen lehet. És még annyit tennék hozzá, hogy minek után maga a látogatás két fő részből állt. Az egyik részben spanyolországi nagyvállalatokat látogathattunk meg különböző madridi központokkal, másik részben pedig Barcelonában, az Unió központjában jártunk. Az első rész egyértelműen arról tett tanú bizonyságot, hogy a spanyol vállalatok nem belterjes féltékenységgel fogadják a magyar látogatókat, hanem igenis készek a kooperációra.
És már akár ki is rajzolódott valami fajta kooperációs lehetőség. Persze tudom, hogy ez egy első látogatás, egy ismerkedő látogatás volt, de vannak irányok már, amik látszanak?
Azt próbáltuk elhelyezni a spanyol vállalatok, vállalkozások fülében, és ugye voltunk az ottani Kereskedelmi és Ipari Kamaránál is, hogy vannak olyan projektek, főként ugye ebben a bizonyos maghrebi térségben, ahol magyar vállalatoknak akár alvállalkozóként vagy beszállítóként helye lenne, értelmes helye lenne, és ugye az üzenetünk az az volt, hogy egyrészt tudjuk és ismerjük azokat a magyar vállalkozásokat, akik ebben szerepet tudnak vállalni, másrészt viszont nem csak a vállalatot és a vállalati tevékenységet promotálnánk, hanem finanszírozást is hoznánk a játékba.
Erről mindjárt beszélünk, viszont van egy olyan téma, amiről azt hiszem, hogy a legjobb, hogyha nagyon tart kérdezem, hogy van Magyarországon annyi és olyan minőségű termelővállalat, amelyekkel meg lehet jelenni, amelyek képesek pariban lenni azokkal a vállalkozásokkal, amelyek nem hagytak ki mondjuk 20 évet az afrikai kapcsolatokban?
Igen, hát azt kell mondjam, hogy van. Természetesen a helyzet nem egyszerű, hiszen Magyarországon, ezt minden csatornán lehet hallani, a privatizáció súlyos károkat okozott. és éppen most rakjuk össze mi is az üzleti élet szereplői, hogy magának a privatizációnak nem csak az volt a kár értéke, hogy eltűnt a munkahely, vagy megszűnt a technológia, hanem most, amikor megjelennek ezek a korábban szegény rokonnak tartott szegény országok, és azt mondják, hogy technológiát szeretnének vásárolni, készek együttműködésre, kooperációra, viszonylag kevés az a terület, ahol világszínvonalú, akár élvonalba tartozó magyar technológiát tudunk ajánlani.
Miközben keresnének minket esetleg a régi kapcsolatok okán?
Így van, és hogy teljesen pozitív legyen a kép a végére, és nem csak azért, mert én ezt szeretném, hanem mert valójában így is van. Azért a magyar műszaki felső oktatás annak több száz éves múltjával olyan évszázadokra előre mutató kultúrát jelent még mindig Európa szívében, amire épülve, amit továbbfejlesztve azért ezeket a meglevő kristályosodási középpontokat azért tovább lehet fejleszteni. Valóban egyébként tényszerű, hogy azoknak a spanyol nagyvállalatoknak, akiket mi meglátogattunk, azért volt 50 éve arra, hogy megerősödjenek és felfejlődjenek, és itt szeretném kiemelni, hogy világszínvonalú nagy cégekről van szó, akik nem latinos mentalitással dolgoznak, nyilván van benne az is, de a technológia az a legkorszerűbb.
Most én egyébként arra is utaltam, hogy azért itt mondjuk a rendszerváltozás előtti időszakban azért volt néhány világszínvonalú nagyvállalat, amelyeknek a termékei a mai napig láthatók. Ugye elég itt a gazdarukat emlegetni, amelyek még a mai napig Egyiptomtól egészen Marokkóig szinte minden kikötőben láthatóak, vagy akár az Ikarus buszokat, amelyekből most már egyre kevesebb fut, hiszen ott nem úgy tartják fenn a buszokat, mint mondjuk itt állunk a BKV-nál, de ezek mind olyan hagyományok. És ha már ön egy egészségügyi vállalkozást visz, ugye ennek is voltak hagyományai, akár az orvosi műszergyártás, akár a gyógyszergyártás kapcsán nagyon jó hagyományaink voltak Afrikában.
Igen, tényleg csak gyorsan annyit ehhez, hogy a Medicluster társelnökeként konkrét rálátásom van a magyar egészségipari szektorhoz kapcsolódó termelővállalatok munkájára is. Merem jelenteni, hogy itt világszínvonalú nagyvállalatokról van szó, nem csak a saját cégemet, a Dispo Medicor ZRT-t említeném, hanem más Medicluster tagvállalatokat is, 77 Elektronika, Medizó, elnézést azoktól, akiket most nem tudok felsorolni. Ezek a cégek azért olyan tudástechnológiát birtokolnak, ami azonnali piacképes terméket, üzletet jelenthet a térségben.
Ugyanakkor meg tapasztalataim szerint előbb kapnak külföldről megbízást, mint mondjuk egy magyar kórháztól. Tehát ez ügyben mit tudnak tenni? Tehát én azt látom, hogy inkább megveszik az amerikai, nem tudom, angol-német műszereket, miközben egészen kicsiny vállalkozások, én személyesen is ismerek ilyet, kicsiny vállalkozások képesek, nagyon versenyképes, sokszor olcsóbb vagy jobbat előállítani.
Igen, hát szerkesztő úr, nagyon szépen köszönöm a kérdést, mert magas labda. Nem számítottam rá, de azért azt gyorsan elmondom, hogy a Medicluster tagvállalatok tavaly 63 milliárd forintos forgalmat eszközöltek, és ennek több mint 40 milliárd forintos része az export volt. Tehát az mutatja, hogy ezek a cégek világszínvonalon képesek termelni, életképesek. És sajnos ezzel szemben van egy nemzeti statisztika, ami a Nemzetgazdasági Minisztériumból származik, hogy az egészségiparban az ott felhasznált orvosi eszközök, segédanyagok mintegy 85%-os mértékben import eredetűek. Hát nyilván ez nem gyakorol túlságosan jó hatást akár a devizák árfolyamára sem. Tehát valóban van egy sajátos helyzet, de hogy az Unió a mediterrán térségért témakörhöz visszaforduljunk, mert a kettő valójában ugyanaz. Tehát úgy exportot a mediterrán térségben nem lehet csinálni, hogy ezek a vállalatok itthon nincsenek otthon.
Én pont ide akartam kiukadni, mert ugye azt lehet látni, hogy azokban az országokban, ahol akár önmaguktól a fogyasztók, akár némi kis központi ráhatással a saját termékeket előnyben részesítik, előbb-utóbb a világ is azt gondolja róla, hogy hát ez kiváló.
Úgy gondolom, hogy a nemzetközi modellt megkerülni nem lehet. A világ legnagyobb cégei mindenhol előbb otthon alapozták meg a jövőjüket, és egy picit, ha az exportosok nevében is szólhatok, legyenek ők termelőszférából származóak, vagy a finanszírozás oldaláról, mi akkor tudunk a Gáborral sikert elérni, hogyha a látogatásainkat követő itthoni referencia látogatások során a rendkívül felkészült angolul anyanyelven beszélő arab emberek számára, mert ide azért többnyire olyanok jönnek, akik döntéshozók, tudunk magyarországi referenciákat is mutatni.
Igen, hát ez is sokat kell tenni, de én azt tapasztalom, hogy a világban egy csomó termék nem csak önmagában a saját minőségével versenyez, és a saját versenyképességével, a saját technológiai fejlettségével, hanem azzal is, hogy ki tud jobb finanszírozást nyújtani. Ugye Magyarországon ezt az autópiacon is láthattuk, hogy volt már egy időszak, amikor már csak a finanszírozások versenyeztek egymással. És gondolom, hogy ez ma, amikor forrás szűke van mindenhol a világban, akkor igenis még fontosabb. Bár ugye az arabokról azt mondják, hogy őnekik aztán pénzük van.
Én a kérdés két részre bontanám, a forrás szűkét, illetve a finanszírozási problémákat, illetve a versenyt. Ugye egyrészt beszélgetünk arról, hogy van-e forrás, tehát hogy van-e egyáltalán pénz, amit a bankrendszer az exportőrök számára, illetve rendelkezésére tud bocsátani, és a másik kérdés, hogy milyen kondíciókkal. Most azt ugye lehet látni, hogy szinte minden országban az export finanszírozásra van forrás, ez ugye nálunk is így van. Tehát ebből a szempontból jó a kép, olyannyira jó, hogy ugye pont a spanyol kollégáktól hallottuk azt most itt Madridban, hogy az ottani ICO, nagyjából az ottani MFB Maximnek az összevont intézménye, ő látja el most már a bankrendszer egy részét friss forrással, pont annak érdekében, hogy a vállalkozások pénzhez jussanak. Most rátérve viszont a kondíciókra, itt van egy nagyon-nagyon jelentős és érdekes mechanika, amit úgy gondolom, hogy a gazdasági szereplőknek érdemes tudni, ugyanis a világon létezik egy nemzetközileg jóváhagyott verseny semlegesítő mechanizmus, ami arról szól, hogy megpróbálja a világ összes exportfinanszírozási bankja a kondíciókat egy közös nevezőre hozni, és ezt pont azért találták ki, hogy ne a finanszírozás versenyezzen, hanem a termékek, illetve a szolgáltatások minősége versenyezzen.
Bárhogyha nem lehet elég gyorsan elérni, vagy nem lehet elég rugalmasan hozzájutni egy ilyen forráshoz, az már önmagában versenyhátrány.
Hát igen, tehát a gyors és rugalmas, azt mi mindig halljuk, és nyilván itt eltérnek a nézőpontok a mi ügyfeleink és a banki szakemberek között, hogy mi az, ami gyors és rugalmas. Nyilvánvalóan, hogy egy másfél évnyi átfutási idő az nagyon rugalmatlannak tűnik, miközben, ha mondjuk egy nagy oroszországi projektről beszélgetünk, ebben a másfél évben nem a adott és finanszírozó banknak a nem tevékenysége, vagy a lassítása van benne döntően, hanem maga a külkereskedelmi szerződés kitárgyalása, az orosz megrendelő garanciavállalása. Tehát van egy csomó olyan tényező, vannak ugye jogi kérdések, van egy csomó olyan tényező, ami ezt a folyamatot lelassítja, még a bankon kívül is nyilván.
Bár egyébként, ahogy itt beszélgetek magyar vállalkozókkal, ők sokszor azt kifogásolják, hogy még akár ha jól működnek is, gyakorlatilag, hát hogyha azt mondom, hogy gatyára vetköztetik őket, az kevés, még a nem tudom én kinek az életútját is be kell mutatni ahhoz, hogy egyébként egy jó projekthez kapjon valami segítséget.
Igen. Én szeretem általában megkérdezni azoktól, akik ezt a nézetet mondják, hogy ugye mindannyiunk, meg minden gazdasági vállalkozás is két szerepet képvisel, vagy két szerepet vállal a bankszektor irányába. Az egyik az, hogy betétként elhelyez pénzt, a másik pedig az, hogy néha szeretne forráshoz vagy hitelhez jutni. Érdekes módon, amikor arról beszélgetünk, hogy betétként pénzt elhelyezni, akkor mindenki a maximális biztonságot preferálja, és amikor viszont forráshoz szeretne jutni, akkor pedig azt mondja, hogy de most akkor miért kéri a bank ezt meg azt meg amazt. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon rossz üzenete lenne a bankrendszernek, hogyha úgy adnánk oda hitelt bárkinek, hogy nem néztük meg pontosan, hogy az a pénz az hogyan fog a banknak megtérülni, mik azok a kockázati pontok, ahol az a pénz eltűnhet, ahol a cég vagy a hitelfelvevő bedőlhet, és a betétesek nem jutnak a pénzükhöz.
A spanyolországi bank is ennyire alaposan nézi meg a vállalkozásoknak adott exporthiteleket? Tehát feltétlenül nyereséges és feltétlenül kiváló mutatókkal kell rendelkezni ahhoz egy vállalkozásnak, hogy külpiacon egyébként egy jó projektbe részt vehessem?
Itt is két választ adnék. Az egyik, hogy a spanyol rendszer, ahogy most megismertük, inkább abba az irányba indult el, hogy ott nem az ottani Exim Bank, tehát az ICO ad direkt módon finanszírozást, hanem ottani kereskedelmi bankokon keresztül. Innentől kezdve természetesen nem egységes az, hogy a kereskedelmi bank mit kér az ügyféltől, tehát nagyon nehéz azt mondani, hogy ott összességében könnyebb vagy nehezebb, egyrészt. Másrészt pedig...
Bár ugye tegyük hozzá, hogy ha nálunk még ehhez be kéne vonni kereskedelmi bankokat, akkor aztán végképp nem tudnának a magyar vállalkozók piacra jutni.
Nem, én ezt nem így látom. Van nekünk is ugye jó néhány keretmegállapodásunk itt magyarországi nagyobb kereskedelmi bankokkal. Én nem gondolom, hogy ez lassítaná a folyamatot, sőt, pont azért, mert ők ismerik az ügyfelet, ők már helyzetelőben vannak, ők ugyanis egy csomó dokumentumot nem kell, hogy bekérjenek, és nem kell, hogy az ügyfélnek a kockázatát újra felmérjék. De most hadd térjek még vissza az előző kérdésének a második részére. Egy jó exportügylet, vagy egy jó projektnél nem csak az számít, hogy az adott magyar vállalkozó vagy exportőr eredményes volt a múltban, vagy nem. Ugyanis megvan az a lehetőségünk, hogy nem a vállalkozói kockázatot kezdjük el nézni, hanem kvázi a megrendelőnek a kockázatát. És hogyha a megrendelő mondjuk egy adott országnak a megyéje, egy önkormányzata ne adj Isten állami garanciavállalás is van az ügyben, vagy egy adott országnak egy nagyobb vállalata, akkor ugye hirtelen egészen más lesz a kép. És viszont itt jön be az, amit nehéz úgymond megérteni vagy elfogadni, hogy ha nekem mondjuk egy orosz megyének a kockázatát kell megnézni, aki egyébként finanszképes, és ugye itt már eltértem akkor a magyar vállalkozónak a kockázat felmérésétől, akkor egy csomó olyan információra van szükségem, amit nem tudok helyben beszerezni. Tehát itt ugye óhatatlanul nemzetközi kapcsolatokon keresztül olyan cégektől kell információt kérnem, és ez ugye eltart sajnos. De ha van értelmes projekt, és van finanszírozható cég, akkor ehhez van forrás.
Azt gondolom, ez jó hír, de azt hiszem, hogy nagyon elkanyarodtunk az eredeti témától, és nagyon fogy az időnk, úgyhogy térjünk vissza a Mediterrán Unió központjában tett látogatásukra, illetve hát tulajdonképpen még azt nem beszéltük át, hogy hogyan is működik ez az unió, illetve ebbe hogyan tudnak a magyarok bekapcsolódni, és ezzel kapcsolatban milyen konkrétumok rajzolódtak ki.
Tehát arról van szó, hogy az országok szövetkeznek, és különböző nagy nemzetközi projekteket hoznak létre. Az alapötlet szerint ezekhez a nagy projektekhez magyar termelővállalatok csatlakoznának, spanyol vagy esetleg más Európai Uniós országokból származó vállalati segítséggel, akár egyedül. Tehát magának a projektnek a lényege az lenne, hogy a magyar vállalati jelenlétet ezen az újonnan megjelenő piacon erősítsük. El kell azonban mondjam, hogy nem lesz egyszerű ez, hiszen a projektek előkészítése másfél-két éves időszakot vesz igénybe. Ugyanakkor jó hír, hogy lehet ötletelni, tehát lehet új projekteket, új projektjavaslatokat tenni, és mi magyarok, a magyar delegáció nem mentünk üres kézzel, tehát a magyar epidemiológiai hálózat egyfajta kiterjesztett, újra tervezett modelljét ajánlottuk föl az észak-afrikai országok részére, rengeteg modern informatikai vagy fertőzésdiagnosztikai megoldással vegyítve, és ez az ötlet két dologra is jó volt. Egyrészt arra, hogy már önmagában ezt fogadták, és főtitkár úr további információkat, adatokat kér, másik részről pedig rávilágított arra, hogy lehet ötletelni, tehát nem csak autópálya, építés, víz, gyártó üzemek, sótalanító üzemek jöhetnek szóba, hanem a magyar gazdasági lehetőségekhez jobban illeszkedő, a nemzeti ipari sajátosságainkat jobban kiemelő projektekre is tehetünk javaslatot.
Egy ilyen központ hálózat kiépítése, akár mondhatjuk, hogy ez egy 100%-os a magyar projekt lehet. Tehát ebben minden egyes felhasznált gép, akármi ez magyar gyártmány, illetve magyar know-how.
Akár még az épületek is lehetnek magyarok, és csak aláhúznám, hogy Magyarországon az epidemiológiai hálózat az kiválóan működik, hiszen nálunk például a TBC fertőzött betegek száma alacsonyabb, mint Ausztriában, ezt is csak kevesen tudják, és az annak az 50 éves, nagyon megfeszített munkának köszönhető, amit például az OEC-nél visznek. Tehát úgy gondolom, hogy óriási lehetőségek vannak, de nem csak ezen az egészségiparhoz kapcsolódó területen, például a Magreb autópálya építésbe is bekapcsolódhatnak a magyarok, és egy kicsit előrelátó módon érdemes lenne már a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésébe becsatlakoznunk néhány nagy magyar egyetem bevonásával, hiszen aki a kezében tartja a megvalósíthatósági tanulmányt, az akár részt vehet majd a tender előkészítésében is.
Reméljük, hogy ez így lesz. Minden esetre a fejleményekről mindenképpen beszámolunk majd itt ebben a műsorban is. Én nagyon köszönöm vendégeimnek, Nagy Antalnak, a Debreceni Diszpomedikor elnök vezérigazgatójának, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara arab tagozata elnökének, valamint Hegyi Gábornak, az Exim Bank MEHIB vezérigazgató helyettesének, hogy vendégeink voltak és beszámoltak a Mediterrán Unió központjába tett látogatásuk kapcsán a lehetőségekről.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen, viszontlátásra.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, ezzel a műsorral legközelebb egy hét múlva, jövő héten kedden ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Lakatos László.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. nap vendége kedden Lakatos Lászlóval.
Ma este Kovács Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium klíma és energiaügyekért felelős államtitkára lesz a vendégem, akivel beszélgetünk az EON-nal kapcsolatban megjelent hírekről, illetve a korábban elhangzott miniszterelnöki felvetésről is, mely szerint non-profit vállalkozásokká alakítaná az energiaszolgáltatókat. Megkérdezem, mi a véleménye arról a felvetésről, hogy a paksi reaktorépítéshez szükséges pénzt az MVM-nek a tőzsdéről lehetne összeszedni, illetve szólunk a lezárult napkollektor pályázatról is. Várom önöket ma este a 6 órai híreket követően. Kérem, tartsanak velem!